Kedves estvérek, áldás végesség, Isten hozott mindenkit. A heti énekünket vegyük elő és énekeljük el. Boldog, kinek a béke minden vágy. Szerint szemed, Úr Jézus.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy Te a Te szelíd tekinteteddel nézel a Te népedre, ránk, rám is, és sokszor megszomorítjuk a Te szívedet, és sokszor a Te szelíd tekintetet, vádat is emel, de köszönjük, hogy a Te szelíd szereteted, irgalmad és bocsánatod az, amellyel mindig rendezed a mi rendezhetetlen dolgainkat, és újra átélhetjük a Te szeretetedet, azt a közösséget, amelyet felkínáltál tanítványaidnak nekünk is. Áld meg most bennünket, áld meg ezt az együttlétet, áld meg a Te ígédet, hogy személyesen megszólíthass bennünket. Áldalak, Uram, hogy én is átélhetem, hogy szólsz hozzám és beszélsz velem. Köszönjük, Úr Jézus, ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet, ezt az isteni lehajlást, amelyet megtapasztalhatunk mindnyájan, akik szeretünk Téged. Amen. Szeretett testvéreim, most folytatjuk a hegyi beszéd boldog mondásainak olvasását. Ismét olvasom a harmadik verstől. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És még hozzáolvasom a hetedik verset, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Kedves testvéreim, a szelídség, nyugodtan mondhatjuk, hogy nem igazán az ember tulajdonsága, és ebben a világban nem is sokra becsülik. Az a görög szó, amit itt Jézus használ, az tulajdonképpen azt is jelenti, hogy szelíd, alázatos, azt is jelenti, hogy udvarias, tapintatos. Tehát kifejezi mindazt a lelki magatartást, amit tulajdonképpen mi éltünk is a szelíd szó alatt. Bár nagyon sokszor a szelídség az nem tartozik, különösen a férfi társadalomban nem tartozik valami előkelő erénynek, vagy erények közé, hanem ezt talán kicsit olyan nőiesnek, gyengének érzik, mert hiszen valóban a világban a szelíd embereket, az alázatos embereket eltapossák, félrelökik, és ebben a világban valóban az erőszakosok, a rámenősek, azok az emberek, akik képesek másokon is átgázolni az önös érdekeik céljából, hát ezek a sikeremberek. Ezek azok, akik tulajdonképpen a világ szemében nagyok. Nemrégen láttam a História csatornán, hogy három angol történész, Nagy Sándor életét a dokumentumok alapján elemezgette, és az lepett meg legjobban, hogy ez a három idős férfi, mindegyik férfi volt, milyen lelkesedéssel beszéltek Nagy Sándorról, holott éppen arról beszéltek, hogy ő milyen kegyetlen ember volt, hogy milyen gátlástalanul átgázolt mindenkin. És nem csak az ellenfeleit taposta sárba és győzte le őket, hanem a saját barátait. Ha valaki megmerte kritizálni, szemrebbenés nélkül saját kezével megölte. Hogy lehet egy ilyen emberén lelkesedni? Már pedig a világ ezekért lelkesedik. Hiszen ráakasztották, megkapta a nagy jelzőt, a nagy Sándor. A világ szemébe ezek a nagy emberek, akik átgázolnak a másikon, akik letapossák, akik birodalmakat gyűrnek maguk alá. De hát nem ettől szenvedünk. Hát nem ettől szenved az emberiség évezredek óta az erőszakosok miatt. Nem azért szenvedünk, mert nincs szelídség, nincs türelem, nincs jóság, nincs szeretet. Pontosan ettől szenvedünk. Olvastam, hogy Sztálin csöndes szavú ember volt. Ótalán sokan ilyenkor azt gondolják, biztos egy szelid ember. Hát testőrek, olvastam, hogy csak a szemével intett, és az illetőnek vége volt. Vitték és agyonlőtték, vagy felakasztották. Egy szavába se került, csak a szemével intett. Ez az ember 18 éves korában megölte a saját apját, később a saját feleségét is a saját kezével ölte meg, és milliókat pusztított el egy csendes, halkszavú ember, akiről azt írják, hogy soha nem dühöngött. És mikor Lenin kiküldte, Alekszej Tolsztoj a Golgotába írja, hogy amikor kiküldte Lenin őt a frontra, mert a fehérek áttörték a vörös frontot, 11 órakor megérkezett, 3 órakor már 30 komisszár lógott az akasztófán. Hát ilyen emberek, ezek a szerid emberek, idézőjelbe, akiket nagyra tartanak, akiket dicsőítenek. 1952-ben a Szovjetunióban 20 millió ember volt lágerbe. Lessenek ebbe belegondolni. Hát ezeket dicsőítjük, a Napóleon, Sztálin, Hitler, ezek az emberek a világ nagyjai. De hát mire megyünk velük? És Jézust megvetik, a szelid Úr Jézust megvetik, lenézik, semmibe veszik. Igen, Nietzsche azt írja, aki nem tudja, ugye ezt is nagy jelzővel illetik, hogy nagy filozófus, azt írja, hogy a jövőben csak szabad ember élhet, akit a hatalomhoz való akarat mozgat, és ezt nem szégyeli, szinte szó szerint idézem, és azt írja, hogy a bűnbánat és a bűntudat a csőcseléknek való ázsiai, barbár és közönséges, és míg a szeretet vallása vámpírként szívja ki Európa vérét, addig és a kereszténység tönkreteszi Európát. Hát ezen nő fel a mi értelmiségünk. Nietzschét ma is tanítják. Én hallottam egy pár éve egy debreceni professzort, aki dicshimnuszokat zengett erről az emberről. Ő alkotta meg az übermensch fogalmát. Ő szállította a szellemi alapokat a hitlerizmushoz. És akkor ezeket az embereket dicsőítjük. De a szelid Úr Jézus Krisztus nem kell. Azt olvassuk az Ézsaiás 52 végén, meg az 53-ba eltakartuk előle arcunkat. Megvetett volt. Nem törődtünk vele. Hát így van. Ő vele nem. A szelid Úr Jézussal, akit arcul lehet verni, akit le lehet köpni, akit meg lehet taposni. Hát az ilyen ember és az ilyen Isten nem kell. És az ember valóban nem szelíd ember. Mondom, úgy gondolják, hogy a szelídség egy női erény. Valóban a nők, mintha szelidebbek lennének, mert gyöngébbek, mint a férfiak. De hogy egy nő mennyire szelíd meg nem, azt a férjek tudnák megmondani. Tehát Én azt merem kijelenteni nyugodtan és bátran, hogy szelíd ember nincs. Nincs. Egyedül az Úr Jézus volt szelíd. Mi nem vagyunk szelidek, mi vadak vagyunk, vad alanyok. Ha Isten belénk nem oltja az ige metsző késével a Krisztus szelídségét a Szentlélek által, akkor mi nem vagyunk, és nem is tudunk szelidek lenni. Nem a mi képességünk. De tessék elhinni, hogy a szelídségre nagyon nagy szükségünk volna. Olyan nagy szükségünk volna a szelídségre, mert ez szépé teszi az életet. Bearanyozza az életet. Mert a szelíd ember, az tud alázatos lenni a másik iránt, tudja Isten szeretetével megközelíteni a másik embert. Erre volna nekünk szükségünk. És Jézus el is várja. Azt mondja, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És nem véletlenül hoztam elő ezeket a hódító hatalmasokat, hát nem övék a föld. Nem ők uralják mindig a világot. Igen ám. De Dániel könyvének a 7. fejezetében olvashatjuk a világbirodalmakat. Azt olvassuk, hogy összeül a mennyei bíróság, és elveszik tőlük a hatalmat. Fenevadaknak nevezi őket ott az ige, a fenevadak. Tessék megfigyelni, minden nagy hatalomból fenevad lesz. Előbb vagy utóbb, csak itt ő kérdése. Minden nagy hatalom fenevaddá válik, öl és pusztít. De elveszik tőlük a hatalmat. És azt olvassuk, hogy Dániel írja, hogy láttam az ég felhőjén egy emberfiához hasonlót, örök hatalom adatot neki. Igen, az ő a jövő embere. Tessenek megérteni, Isten úgy döntött, hogy Jézus Krisztusnak adott minden hatalmat menjen és földön. Ugyan ma még nem látszik ez a hatalom, csak a hívők életébe. A világ nem fogadta be Jézus Krisztust. A világ nem engedelmeskedik neki. De eljön az idő, mikor, és lehet, hogy nem is olyan túl sokára, amikor eljön az ég felhőjén, és minden hatalom neki adatik, és örök hatalma lesz. És ezért, igen, ezért mondja Jézus, hogy ők öröklik a földet, majd azt az új földet és új eget, amelyet Isten ígért és teremtett, bizony a szelidek öröklik. Mert Isten véget vet az erőszakosok uralmának, véget vet ennek a rettenetes korszaknak, ami a paradicsom való kiüzetéstől egész Jézus visszajöveteléig tart. Tehát aki szelid ember, az valóban azért szelid ember, mert az Úr Jézus Krisztus tulajdonságaiból kapott, mert az ő lelkéből kapott. Megszelidült emberek leszünk, ahogy beoltják a vad alanyba a szelíd, akár egy alma hajtását, ágát, és kap egy új természetet. Ugyanúgy kapunk mi is egy új természetet. Azt írja Mikeás proféta könyvében, azt mondja az Úr, hogy közöttük a legjobb is olyan, mint a tüskebokor. Tehát az ő népe között a legjobb is olyan, mint a tüskebokor. Jézus mondja, hogy a tüskebokorról nem szednek fügét. Tehát nem tud jó gyümölcsöt teremni a mi életünk, mert hát ilyenek vagyunk, és nagyon fontos ezt megérteni. Tudnélik, ha ezt nem értjük meg, akkor nem is kívánkozunk a változásra. Vagy azt gondoljuk magunkra, hogy hát mi szelid emberek vagyunk. De egy adott körülmény, egy szituáció rögtön kihozza belőlünk az ős természetet, csak így szokták mondani, csak lépjen valaki a tyúk szememre, majd kiderül. Egy teológus írásában olvastam, hogy megkérdezte a fiatal embertől, hogy milyen a mennyasszony jelölt. Azt mondja, hát igazából nem tudom, nem ismerem. Azt mondja, ülj rá az új kalapjára, mindjárt meg fogod tudni, hogy milyen. Tehát valóban csak egy kis konfliktus helyzet, és kiderül, hogy milyen vagyok. Milyen az a bensőm, mi van ott belül, legbelül. Látjuk, hogy az Úr Jézus életében bármilyen helyzetben volt. Amikor megkorbácsolták, folyt a hátán a vér, leköpték, meggyalázták, keresztre feszítették, így mondhatnám, összetörték, és mi jött ki belőle? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezért mondja a kivégző század parancsnoka, bizony ez az ember Isten fia volt, mert ő még ilyet nem hallott. Ott az emberek káromkodtak, gyalázkodtak. Hát mit tehettek volna tehetetlen dühükbe? Jézus más volt. Egészen más. Isteni természet. Ilyen Istenünk van. Tessék belegondolni, és mindjárt botránkoztató dolgot fogok mondani. Azt mondjuk, hogy igen, ilyen a mi Istenünk, amilyen Jézus Krisztus. Szelíd és alázatos. Ő mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Tehát tulajdonképpen ezt ajánlja az Úr, hogy tanuljuk meg tőle, persze nem tudjuk megtanulni, csak ha ő belülről tanít meg bennünket, ha az ő lelke bennem lehet, akkor. Tehát mondom, botránkoztató dolgot fogok mondani. Tessék meggondolni, hogy hányszor kérik az emberek számon Istentől ezeket a rettenetes dolgokat, amiket ezek az erős emberek elkövetnek, háborúk, gyilkosságok, pusztítás, rettenetes dolgok. És akkor az emberek azt mondják, hát hol van az Isten? Darwin azzal vádolta Istent, hogy Isten vagy nincs, vagy rossz. Mert így mondta, hogy aki az oroszlán állkapcsát teremtette, a tigris tépő fogait, az nem lehet jó. Csak csodálkozom, hogy aki teológiát tanult, már pedig ő azt tanult, miért nem jutott eszébe, hogy Isten nem azt mondta, hogy ő ilyennek teremtette ezt a világot. És azt ígéri, ugye, hogy majd az én hegyemen nem öl és nem pusztít semmi. És az oroszlán együtt legel a borjúval. Tehát nem Istentől ered ez, hanem attól az idézőjelbe tett Istentől, akit mi választottunk, az igazi Isten helyett. Az ördögtől ered ez, nem Istentől ered ez. A megromlott világ, a bűnbeesett világ, átok alatt lévő világ. Tessék megfigyelni a Bibliában, Isten megátkozta a földet az ember miatt. Ezért terem bogáskorot, ahogy mondta, ezért ilyen elvadult ez a világ, az én természetem is, és az egész természet, ezt meg kell érteni. Különben Istent vádoljuk, mint az ateisták. A másik botrány, azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr, ami Istenünk, bosszú álló Isten. Hát akkor ő szelíd vagy bosszú álló Isten? Ezeket nem szabad kikerülni tulajdonképpen, ha ezt nem értjük meg, akkor mi magunk is megbotránkozhatunk Istenbe. Ott az a szó, ahol az Ószövetségben, ahol a bosszúállásról, az isteni bosszúállásról van szó, ott mindig a bíróság ítéletére kell gondolni, egy forenzikus bosszúállásról van szó, a jogos büntetés kiszabásáról van szó, a bírói ítéletről van szó. És ez nem azt jelenti, hogy a mi Istenünk nem szelíd, nem irgalmas, és nem könyörületes Isten lenne. Ha nem ilyen lenne, itt már nem élne egy ember se a Földön. A mi Istenünk szelíd és alázatos szívű, csak mi nem vagyunk azok. És Isten ítélete gyakran az, ahogy olvassuk a Róma 1-ben is, hogy Isten kiszolgáltat minket a mi bűneinknek. Olyan értelemben, hogy hagyja. Hát ha nem hallgatok rám, csináljátok. Aztán majd meglátjátok, mi lesz ebből. És akkor mi lesz belőle? Őt vádoljuk, hogy miért engedte. Azt hiszem, mi felnőtt szülők, vagy rosszul mondom, akinek felnőtt gyermeke van, az a szülő már tudja, hogy milyen sokszor beszél hiába. Nem hallgatják meg. Nem hallgatják meg. És mit tud mondani? Hát csak könyörögni tud, hogy ne tegye tönkre magát. Mert sokszor a szülő látja, hogy ezen az úton, fiam vagy leányom, tönkre fogod magad tenni. De hiába mondja a szülő. Ugyanúgy az atya is hiába mondja, a mennyei atya. Ő szeriden mondja az igével. És aztán, mikor tönkre tesszük magunkat, akkor megkérdezzük, hogy most hol volt. Hát elküldtük. Hát elküldtük. Ő pedig elment. Tehát ne gondoljuk, hogy a mi Istenünk olyan értelemben valami rettenetes Isten lenne, hogy könyörtelen, hogy olyan értelemben bosszúálló, hogy mi vagyunk bosszúállók, hogy kamatos kamattal adjuk vissza. Nem ő, igazságosan ítélő Isten. De Isten. Sokan mondják, hogy Jézus Krisztus elszenvedte, amit elszenvedett. Ó, hány ember szenvedte el hasonló módon a kínzásokat, és mindazt, ami egész a halálig vezet. Így igaz. Csak egy alapvető különbség van. Azok, akiket a hatalom kerékbe tör, tönkretesz, azok a maguk tehetetlenségébe szenvedik el. Emberi kiszolgáltatott állapotukba szenvedik el. Jézus Krisztus pedig a teljes hatalmába szenvedte el alázatosan. Azt mondja a tanítványainak, avagy nem kérhetném az én mennyei atyámat, hogy küldjön 12 légió angyalt. Hát egy is elpusztította volna Jeruzsálemet, nem 12 légió angyal. És nem kérte. Mert ha kérte volna, mindannyian mentünk volna a kárhozatra, mert nem lett volna megváltás. Ha ő nem vállalja a keresztet, ez a hihetetlen alázat és szelídség, ami Jézus Krisztusban volt, magára vette az én bűnömet és a te bűnödet. Szükségünk volna a szelídségre. Otthon is, a családba is, egymás között. Mennyivel más volna, ha szelidek tudnánk lenni. De csak Jézussal. Ahogy mondtam, a hegyi beszéd üzenete, mindezek csak Jézus Krisztussal való, eleven élő közösségben lehetnek az én tulajdonságaim. Egyébként nem. Az emberek, ahogy mondtam, nem ismerik Istent. Azért gondolnak Istenről gonosz dolgokat. De ami majdnem még súlyosabb, hogy nem ismerjük magunkat sem. Az, hogy egymással nem vagyunk szelidek, az is éppen az önismeret hiányából fakad. Nem ismerem, hogy ki vagyok én. Tessék belegondolni, ha igazán ismerném. Jézus a farizeus imádságába, a szájába adja az önismeretét. Azt mondja a farizeus, hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Parázna, rabló, vagy mint ez a vámszedő is. Nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ez a probléma. Hogy felülelem, emelem magamat. Mert én valóban úgy gondolom, hogy én azért mégiscsak külön vagyok. És mikor minden ember így gondolkodik, mikor erre buzdítanak bennünket, hogy valósítsd meg magad, tulajdonképpen most egy kicsit, így mondanám, mindannyian építgetjük a saját arany bálvány képünket. És azt mindenkinek imádni és tisztelni kell. Mert én külön vagyok. Tessék megfigyelni egy házasságban. Fiataloknak mindig elmondtam jegyes oktatáson, tudjátok mi a probléma? Az a probléma, hogy két kis Isten költözik össze. Mert mindegyik imádót keres magának. Hát nem? Hát, hogy imádjon engem. Hát azért megyek hozzá, mondják a nők. Azért veszem feleségül. És amikor nem imádnak, mikor nem borulnak le az arany állóképem előtt, amelyet én alkottam magamnak, akkor örök harag, bedobjuk őket a mi haragunk tüzes kemencébe, ahogy Nabukadnecár megtette Dániel barátaival, amikor nem imádták az állóképet, az ő állóképét, az ő isteni képét, amikor mi nem borulunk le egymás előtt, amikor nem imádjuk egymást, de tényleg külön vagyok. És itt az önismeret kérdése, és itt a szelídség kérdése. Én elmondom nagyon őszintén a testvéreknek, hogy engem Isten megajándékozott a szelídséggel, mert én nagyon nagy indulatú ember voltam. Illetve vagyok, mert ez a természet ott van bennem. De kaptam egy új természetet. Miért? Azért, mert tegnap is említettem, hogy valami rettenetes módon megláttatta velem Isten, hogy én milyen vagyok. Hogy én éppen olyan vagyok, mint a legrosszabbak. Mint a legrosszabbak. És akkor rájövök. Hát akkor én nyugodtan testvéremnek mondhatom őt. Turóci püspök úr, egy evangélikus püspök, így szólította meg kedves gyülekezetét, testvéreim a bűnben. Igen, tessék belegondolni, és akkor nem fogom lenézni a másikat. Ha tudom, hogy én pont olyan vagyok, erre engem az Úr Jézus megtanított. És tudok úgy beszélni cégéres bűnösökkel, most nagyon furcsán fog hallgatni, mint egyenrangú partnerrel. Tudnék, ez a szelídség, hogy én tudom, nem vagyok különb. Hát nem tudom, értitek-e, micsoda fordulat állna be otthon a családba? Milyen fordulat állna be a munkahelyeken? Ha én látnám, hogy nem vagyok különb. Akkor nem basáskodnék. Akkor nem követelném, hogy engem kvázi imádjanak, és tiszteljenek, és emeljenek piedesztára, hanem beállnék alázatosan abba a sorba, hogy valóban egyformák vagyunk. No, persze vannak különbségek, én tudom. Én tudom, nem, itt nem rajongásról akarok beszélni, hanem önismeretről. Önismeretről. Hát persze, hogy tudom, hogy vannak sorozatgyilkosok, meg vannak drága édesanyák. Nem szabad a kettőt összekeverni, tudom én. De hogy mi van egy édesanyja szívébe? Mi van egy jó édesapa szívébe? Azt csak a Szentlélek tudja igazán megmondani. Egész biztos, hogy akkor, amikor Isten bevilágítja az én sötét szívem zúgait, és megmutatja, hogy ott mi van, akkor rájövök, nem vagyok külön, mint a többi ember. A szelíd Úr Jézus, gondoljátok meg, micsoda különbség, ő meg én. Péter így mondta, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Hát nem vagyunk mi egymáshoz valók. Tulajdonképpen ezt mondta Jézus. Jézusnak Péter, nem evezhetünk mi egy csónakba. Én bűnös vagyok, te szent. És nézzetek meg ezt a szent, igazi szent Úr Jézust. Leül a samáriai kútnál, sikárvárosánál, Jákob kútjánál. Jön egy bűnös nő, akivel a női társadalom már nem áll szóba. Kivetették maguk közül, kiközösítették. Egy megvetett nő. Jézus úgy beszél vele, mintha egy teológiai professzor ülne vele szembe. Csodálatos kijelentéseket tesz neki. Igaz? Megmondja az életét. Öt férjed volt, akivel most nem élsz. Akivel most élsz, az nem a férjed. Ezzel ő mindent megmondott. Délbe jössz a kutra, mert nem jöhetsz akkor, amikor az asszonyok jönnek, kivetettek. Jézus ezt mind olyan szelídséggel és tapintattal, minden gorombaság nélkül elmondja ennek az asszonynak. Ő mondja, megmondott nekem mindent, amit tettem. És mi történik ezzel az asszonnyal? Hát ez az asszony egy tönkrement lélek volt. Tessenek meggondolni, mennyi nyomorúság fakad abból, hogy azt gondoltam, hogy én milyen ember vagyok. Nagyon sok férfit ismertem, akik alkoholista lettek. Tudjátok, miért lettek alkoholisták ezek az emberek? Mert ők sokat gondoltak magukról. Semmit se tudtak belőle megvalósítani. És óriási belső feszültség keletkezett bennük. Volt egy önképük, egy arany állószobor, mellette a kudarcok halmaza. Ezt nem lehet kibírni. Ezt józanul nem lehet kibírni. Ezért iszik nagyon sok férfi. Kudarcot vallott a szerelmébe, a házasságába, kudarcot vallott, mint családapa, kudarcot vallott, mint a karrier megvalósítója, mert nem tudta elérni, amit szeretett volna, és erre azt mondja magában, hogy azért én mégis olyan ember vagyok, de a környezetem tett engem tönkre, a feleségem, az anyám, a családom, akik elnyomtak, akik nem hagyták, hogy kibontakozzak, és így tovább, de ebben a feszültségben tudja, hogy nincs igaza, és ezért iszik, vagy kábítózik, vagy deviáns magatartásba keveredik. Igenis, ettől megyünk tönkre, mert a saját elképzelésünk önmagunkra, meg a valóság nagyon sokszor konfrontálódik, ütközik, és feszültséget gerjeszt. Nagyon sok ember ezért depressziós, nagyon sok nő ezért szed nyugtatókat, mert kudarcot vallott, és látja, hogy nem úgy történtek a dolgok. Lehet, hogy 16 éves korában még várta a királyfit fehér lovon, még azt gondolta, hogy valóban előtte hever a félvilág, és nem lett az egészből semmi. Ez a nő pontosan egy ilyen asszony. Egy kudarcot vallott asszony. Egy tönkrement asszony. És mit tett vele Jézus? A szelíd Úr Jézus nem taposta bele a sárba. Ő megtehette volna. Hanem felemelte. Ez az asszony fut be a városba, és mondja el mindenkinek, hogy jöjjetek, nem az a Krisztus, nekem megmondott mindent. Tulajdonképpen fordítsuk le magyarra, mit mond az a nő? Nem ez a Krisztus. Ez ugyanazt mondja, amit ti mondtatok. Ti is megmondtátok, hogy milyen vagyok. Csak másképp. És más lett az eredménye. És Jézus magához emeli, kijelenti magát neki. Tessék belegondolni ebbe a krisztusi szeretetbe. Hát hol állt ez a nő a ranglétrán? Valahol legalul. Már ez a hatodik férfi arra se becsülte, hogy elvegye feleségül. Valahol alul volt, és Jézus felemeli. Ilyen, ami drága, szelíd Úr Jézusunk. És ilyennek kellene nekem is lenni. Hogy ezt a másik eltaposott embert éppen egyenrangúnak lássam magammal. Igen. Ne ereszkedjek le hozzá. Ez a szelídség titka. A Biblia nagyon érdekes emberekről mondja, hogy szelíd. Mózesről. Hát Mózesről mindenki sok mindent gondolná, csak azt nem, hogy szelíd. Azt írja róla az ige, hogy a legszelidebb ember volt az emberek között. Mi ennek a szelídségnek a titka, hogy miért volt Mózes egyáltalán szelíd ember? Vagy gondoljunk egy Kálvinra, aki aztán igazán kemény ember volt. Őben is ott volt talán a krisztusi szelídség. Vagy egy Luther, aki olyan volt, mint a vulkán. Ott volt benne a krisztusi szelídség. Szembe mentek a pápával. Például Luther. Hát tessék meggondolni, szelíd ember az, aki katolikus pap létére megkérdőjelezi a pápa főségét. Pápa Kajetán bíboros küldte, hogy győzze meg Luthert, hogy vonja vissza a tanait, és akkor azt mondta Kajetánnak Luther, az én lelkiismeretem Isten igéhez van kötve. Erre azt mondta neki Kajetán, ugyan Márton testvér, nem kell azt olyan komolyan venni. Hát akkor mit kell komolyan venni? Itt kezdődik minden baj. Mikásnál azt olvasuk, hogy mit, ember, mit kíván tőled az Úr? Csak azt, hogy élj törvény szerint, járj szeretetbe, és légy alázatos a te Istened előtt. Ezek az emberek azért voltak alázatosak, mert az egész világ nem érdekelte őket, csak Isten. Csak Isten. És ekkor formálódik át az ember. Mózes egy vezető volt, méghozzá nagyon szigorú, következetes. És azt mondja róla az ige, hogy szelíd volt. Igen, mert megkapta Isten szelídségét, és mint vezető is. Tessék meghallgatni Luther egyik imádságát, mit mond magáról. Ez a nagy ember. Mindenható Isten, én nyomorult bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat, és hiába való gondolatomat, sok szükségtelen szavamat, egész hitvány vak életemet, s magam iránt való nagy szeretetemet. Közel sem voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magam. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint szent lelket hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek. Bocsáss meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak, és élhetek akaratod szerint. Úristenem, bennem egészen bizonyosan nem lakik semmi jó. Képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt, sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. És milyen sokra vittem, amikor nem találok magamba mást, csupán romlottságot. Uram, íme én ilyen vagyok. Könyörgök, meszteleníts le gonosz természetemet, szűj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy engem a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé. Szerető Uram, védj gondjaidba, tégy engem benned valamivé. Most tessenek azért belegondolni, egy ilyen ember így látja magát. Mindenki, aki közel kerül Jézushoz, egyszer csak látja magát. De Luther sejtette ez olyan értelemben depresszióba, kétségbeesésbe, csak bűnvallásba. A Krisztus szabadító szeretetére bízta magát. Ő se különb. Egyik se különb. Mindannyian ilyenek vagyunk. Igen. De csak akkor válok szelid emberré. A másik felé. Ha nem nézem le, ha nem gondolom, hogy én tényleg különb vagyok, mint a másik. Csak így kezdődhet. És természetesen ez csak Krisztus lelkével lehetséges. És ha így bánnánk egymással, milyen áldott lenne körülöttünk az élet. Kedves, boldog élet lenne körülöttünk. Ne nyugodjunk bele. Sokszor hallom, olyan büszkén mondják, hát én ilyen vagyok. Meg ami a szívemen a számon. Hát ezt nem kellene mondani. Hát persze az van a szánkon, mert a szív teljességéből szól a száj, de az Úr az ő gyermekeid szelíddé akarja tenni. Szelíd és alázatos szívű vagyok, mondja. Ő az Isten. És ez a csodálatos, hogy ő Isten létére. Így mondja a Filippi levél, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, mint halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Hát ő az Isten ilyen, akkor én nagyobb akarok lenni, mint ő. én istenkedni akarok? Hát igen. Hát igen. Hát ilyenek vagyunk. Ezt látta Luther is magába. Ezt láttam én is a magam szívébe. És olyan jó, olyan gyermeki módon azt mondani, Úr Jézus, add a te szelíd természetedet. Ózd be a te szelíd természetedet az én vad szívembe. És akkor csodálatos dolgok történnek. Azt mondja itt a 7. versben az Úr, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Egy-két gondolatot erről még szeretnék elmondani, mert valahol kapcsolódik is a kettő. Az Úr Mózesnek azt mondja, hogy az a neve, hogy irgalmas és könyörületes Isten vagyok. Ez a neve, hogy irgalmas és könyörületes. És Jézus is azt mondja, hogy legyetek irgalmasak, ahogy a ti mennyei atyátok irgalmas. Persze, akkor tudok irgalmas lenni a másikhoz, mikor látom, hogy ugyanolyan kegyelemre szorult bűnös ember, mint én vagyok. Amikor nem látom magamat nagyobbnak, különbnek. Hát persze, hogy az egyik ember zseni, meg iszonyú tehetsége van, a másiknak kevés adatot, de ettől egyformák vagyunk még. Ettől egyformák vagyunk. Akinek, így mondja az Úr Jézus, akinek többet adtak, attól többet kérnek számon. Értitek? Tehát mi azt szeretnénk, hogy minket a tehetségünk, az adottságaink, a társadalmi rangunk, az erkölcsi, a vallási állapotunk, hát ez kiemel. Hát azért nem vagyok olyan, mint a többi, és még el is hiszem. De akkor nem tudok irgalmas lenni. Akkor nem tudok könyörületes lenni. És milyen csodálatos, mikor az ember irgalmas szívű, mert ezt is az Úrtól megkaphatom, hogy irgalmas vagyok, megbocsátok. Emlékszem, egy idős házaspárnak rendszeresen vittem úrvacsorát, és hát a Józsi bácsi nem úrvacsorázott. De úgy voltam vele, hogy nem provokálom, majd biztos oka van, hogy nem vesz úrvacsorát. De hát miután következetesen hosszú időn keresztül nem vett úrvacsorát, megkérdeztem, miért nem tetszik úrvacsorát venni? Azt mondja, mert nem akarok hazudni. Hát rögtön kapcsoltam, mert a gyónási kérdésekben ott van, hogy megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? És akkor kibökte, hogy igen, ő a mit tudom, sógorának, hogy kinek nem tud megbocsátani, mert az örökséget valahogy rosszul osztották el, a jusból kevés jutott, örök harag. És nagyon alázatosan mondtam Józsi bácsának, tessék el, én se tudok megbocsátani. Hát nagy elkerekedett a szeme. És tényleg nem tudok. És akkor elmondtam neki a receptet. Tetszik tudni, mikor én megharagszom valakire. Akkor én elmondom az Úr Jézusnak, Uram, vétkeztem, mert haragszom, és nem tudok megbocsátani. És miután megvallom a bűnömet, könyörgök azért, hogy Uram, vedd el a szívemből a haragot, és ez csodálatosan működik. Csodálatosan működik. És elmúlik a harag, és nagyon fontos, ha valakire nagyon-nagyon haragszol, imádkozzál érte. Imádkozzál érte, és egyszer csak meglátod, hogy nem fogsz haragudni, de meg kell vallani bűnnek, mert a bűn, mert a harag bűn. Azt mondja az Úr Jézus, aki haragszik az ő atya fiára, embergyilkos. Nem játszhatunk ezzel, nem dédelgethetjük a szívünkbe a haragot. Irgalmat vár tőlünk, ami Urunk. El is mondja, ugye abban a bizonyos gonosz szolga történetben, akinek 10 000 talentum adósságát elengedi az ő ura, ő meg a 300 dénárért folytogatja az ő barátját. Igen, nekem az egész életem adósságát megbocsátotta az Isten. Hogy jövök én ahhoz, hogy nem bocsátok meg? Hogy nem vagyok irgalmas? És ugye mit mond az Úr? Boldogok az irgalmasok. mert ők irgalmasságot nyernek. Az Úr Jézus, mikor elmondja a mi atyánkot, egyetlen dologra tér vissza, magyarázatként. Azt mondja, ha szív szerint meg nem bocsáttatok, akkor a ti mennyei atyátok se bocsát meg nektek. Ugye tetszenek érteni? Hogy a haragommal a saját üdvösségemet veszélyeztetem. Szerítség, alázat, megbocsátás, irgalom. Hát nem valami szimpatikus tulajdonságok, de az Úr azt mondja, a szelidek öröklik a földet, és tudom, mert Isten ilyen földet többet nem akar, ahol milliókat írtunk ki. És nem csak a Hitler-félék. Hát tessenek belegondolni, Magyarországon már több mint 6 millió magzatot öltünk meg 1956 óta. Most tessék ebbe a számba belegondolni. Akkor mi irgalmasak vagyunk a saját gyerekeinkkel? Nem vagyunk irgalmasok. Nem könyörül meg a méhe gyermekén. Rettenetes dolog ám ez. És mi könnyedén átlépünk. És akkor ki a kegyetlen? Isten vagy mi? Isten ilyen világot többet nem akar. Ezért azt mondja, a szelidek öröklik. A szelideké a jövő. És az irgalmasoké. Drága Úrunk, te látod a mi szívünket, életünket, ismered a természetünket, és engem úgy megragad, és csodálattal és imádattal tölt el, hogy te mégis szerez bennünket, hogy te mégis irgalmas vagy, hogy te mégis szeliden közelítesz hozzám, hozzánk. Ez teljesen lenyűgöz, magával ragad, és valóban a szívem tele van irántad imádattal, drága Uram. Hogy te, akinek jogod volna haragudni, jogod volna a kárhozatra vetni, jogod volna örökre eltaszítani, és te az életedet adtad értem, értünk. Ó, csodálatos ez a szeretet, fel sem foghatjuk. Csodálatos ez a szelítség, csodálatos ez az irgalom. Add, hogy ne éljünk vele vissza. Add, hogy tovább tudjuk adni. Add, hogy részesedjünk a te szelítségedből, a te alázatodból, a te irgalmas szíved indulatából, hogy valóban az az indulat legyen bennünk, amely te benned megvolt, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy nem lehetetlen neked, hogy megajándékozz bennünket azzal a természettel, amely tőled kapható. Tedd meg ezt mindannyiunkkal, Urunk, akik vágyakozunk a te szelítségedre, a te alázatodra, a te irgalmadra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Azt hiszem, hogy mindannyiunk szívében megfogalmazott az, hogy szeretnénk olyanok lenni, mint Jézus Krisztus. És egyik énekünk ezt nagyon szépen megfogalmazza, hogy szeretnék lenni, mint ő alázatos szerint. A 459. énekünket énekeljük. Ennek az utolsó versében hangzik el ez a kérés, de az egész éneket ilyen imádságos szívvel énekeljük. Az Isten bárányára lehészen bűnni. Áldás, békesség Istenben!